Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ebben az adásban három témát hozok nektek, és ebből az az érdekessége, hogy ebből kettőt hallgatói küldés vagy hallgatói téma felvetésre hozok. Úgyhogy ezzel csak azt akarom megemlíteni nektek, és bátorítani benneteket, hogy küldjetek témákat, illetve a két magasabb Patreon tírben lévő hallgatókat pedig arra, hogy akár fel is vethetnek olyan kérdéseket, akár szakmailag, akár a hobbi szinten őket érdeklő témákba, amiket az adásban is megválaszolok, vagy az adásban megválaszolok nekik. No, vágjunk is bele! Rögtön az első cikkünk, ez egy magyar nyelvű cikk, természetesen szokás szerint a show notes-ban megtaláljátok a linkeket. Az IT Café-n jelent meg ez a cikk, és Fujitsu blog segíthet az AI a diabétesz kezelésében címmel jelent meg, Pabdi Attila írása, ez egy február 14-i cikk. Ha érdekel benneteket, akkor kattintsátok meg, a lényeget azért elmondom így szóban is. Szóval a Fujitsu-ról beszélünk, ugye a híres japán vállalatról, és a Sapporo-i Orvosi Egyetem együttműködéséről. Az Orvosi Egyetem kutatói arra keresték a választ, hogy tudná-e a gépi tanulás, illetve hogyan tudná a gépi tanulás segíteni a diabétesz kezelését. Ugye a diabétesz az konyha nyelven szólva a cukorbetegség, ez persze durva túlzás, mert ennek is több változata van, de ehhez én nem értek, és nem is fogok úgy sem, mintha értenék, de a lényeget az szerintem mindenki vágja, hogy mi van. Tehát nagyjából a cukorbetegségről van szó, ami nem csak Magyarországon egy nagyon súlyos probléma, mert egyébként egyike azt hiszem a top 5 problémának, ami így a magyar népegészségügyben van, hanem világszinten is egy súlyos probléma. Értitek, súlyos probléma. Elég sokszor a túlsúlyosokat érinti sajnos ez a betegség. Szóval több százmillió embert érint a világon, és természetesen nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő terápiát. Most is vannak különböző gyógyszerek, meg kezelési módok, viszont nem egyértelmű, hogy a beteg milyen gyógyszert, vagy milyen inzulin készítményt, vagy inzulint kap, mert nagyon sok lehetőség van arra, hogy hogyan kezeljék ezt a megoldást, mind a gyógyszeres, mind a már súlyosabb, konkrétan inzulin beadós vagy injekciós változatban, mind pedig a diéta, stb. Teré. De hát ugye emberekről, meg a való életről beszélünk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex helyzet, mert nagyon nem mindegy, hogy az illető a gyógyszeres kezelés, meg mindegyéb dolog mellett milyen életmódot él, mennyi idős, mennyit mozog, mit eszik, stb. Stb. Tehát borzasztó nagy mennyiségű faktor van igazából, amit el kell érni, és valójában ezt a HbA1c-nek elnevezett értéket kell 7% alá vinni. Tehát tulajdonképpen ez a cél, ez jelenti a 8,6-es vércukorszintet, illetve hát átlagos vércukorszintet, ami cukorbetegeknél már elfogadható értéknek számít, és ez azt jelenti, a már elfogadható, tehát ez nem azt jelenti, hogy meggyógyult az illető, hanem azt jelenti, hogy már elfogadható életminőséget tud élni, tehát nem kell olyan dolgoknak átesnie, amitől már konkrétan betegként tudja érni az életét. Igen, ám csak, hogy melyik inzulintípussal és milyen gyógyszerek, milyen kombinációjával lehet ezt elérni, az borzasztóan bonyolult dolog. Ráadásul nem szabad ugye ezt úgy megoldani, hogy jó van, hát akkor mindenkit leszőnyek, bombázunk a lehető legerősebb cuccal, és akkor az majd biztos lenyomja a vércukrát, mert ez ugyan igaz, viszont hipoglikémiát is elő tud idézni, tehát igazság szerint nem elég jó az a mondás, hogy 7% alá kell ezt a HbA1c-t értéket vinni. Ne kérdezzétek meg, hogy mi ez a HbA1c, mert fogalmam sincs, csak a cikkben írták, hogy erre optimalizál a neurális háló, hanem 5-7% között, tehát ez az mint minden, vagy mint nagyon sok minden az emberi szervezetben, meg a világon egy optimalizációs probléma, akár csak az üzleti életben.
Ugye sejtitek, ez a kis hosszabb felvezetés nem azért volt, hogy megmutassam, mennyire nem értek a cukorbetegséghez, hál' Isten, bár valószínűleg sikerült megmutatnom, hanem az volt a célja, hogy értsétek, hogy ez mennyire jó terep az AI-nak. Ugyanis miről van itt szó? Nagyon-nagyon sok faktorról, nagyon-nagyon sok gyógyszerről, nagyon-nagyon sokféle hatóanyagról, nagyon-nagyon sokféle emberről, sok mintáról, nagy variációról, és egy kiválóan függvényé tehető optimalizációs célról ennek az adott 5-7%-os értéknek. Szóval láthatjátok, sejtetitek, hogy ez egy tökéletes terep az AI számára, és hát pontosan az történik, hogy azt próbálják megítélni, ez egy 5000 fő bevonásával létrehozott mintaadatbázis, mint a Szaporói Orvosi Egyetem diabéteses betegeiről van ugye valójában szó. Arról nem ír egyébként még a cikk, hogy hol tart az eredmény, csak az, hogy egyéb egészségügyi adatokat is még be akarnak vonni, ami mondjuk a Fujitsunál egyébként más kutatások okán előállt, szóval hogy tágítani akarják a szkópot. Az a cél, hogy a nagy mennyiségű betáplált adat kapcsán olyan gyógyszereket, illetve nem pont, hogy nem gyógyszereket, hanem gyógyszer kombinációkat, meg élethelyzete kombinációkat találjanak, amivel meghatározható a lehető legkisebb beavatkozás, a lehető legkisebb mennyiség, amivel az ideális 5-7% közötti arányt el lehet érni az emberi szervezetben. Azért gondoltam nagyon érdekesnek ezt a cikket, amellett, hogy az egyik hallgató hívta fel rá a figyelmemet, mert megmutatja, hogy hogy tudunk egy olyan iparágban, ami egyébként marhára nem a technológiáról szól, hanem sokkal inkább az emberekről, mint az egészségügy, AI-jal nagyon jól megközelíthető tématerületeket találni. Tehát ugye és sokszor mondtam már nektek, hogy az AI az nem úgy lesz, hogy nagyon-nagyon kevés ember életében lesz úgy, legalábbis a közeljövőben, amíg még nem beszélünk valódi general AI-ról, hanem gépi tanulásról beszélünk valójában, hogy nem AI-ozni fognak az emberek így önmagában, mint ahogy nem is számítógépeznek önmagában, hanem valamilyen gyakorlatias célt szeretnének elérni, és eszközként vetik be ehhez az AI-t, vagyis hát a gépi tanulást. Itt is erről van szó. Itt valójában egy nagyon összetett, komplex információrendszeren való átlátás a feladata az AI-nak, vagyis hogy találja meg ebből a baromi sok adatból azokat a finom kisúlyozott részeket, azokat a finom egyensúlyokat, ami már pont beállítja a betegnél, amit be kell, de még nem okoz semmi kárt, vagy a lehető legkevesebb kárt okozza. Ez egy gyönyörű, tipikus optimalizációs AI feladat. A másik oka, miért meg akartam ezt a cikket mutatni nektek, hogy az adatépítés Slack csatornáján, ahol egyébként ezúton is invitálok mindenkit, úgy tudtok jelentkezni, hogy dobtok akár a Facebookon, vagy akár e-mailben rám egy üzit, hogy rakjalak fel benneteket, és megkapjátok a linket, ott ilyen vannak néha, nem azt mondom, sok heti egy-két ilyen jobb szakmai beszélgetés kialakul, például ez a cikk is ott merült fel először. Egy felmerült kérdésként a csatornában, hogy az 5000 beteg az elég-e, mert hogy az annyira nem tűnik soknak, mármint abból a szempontból persze marha sok, hogy 5000 ember egészségügyi adatai az piszok sok meló felvenni, de egyébként meg nem egy olyan mintaelem szám, ami mondjuk az emberiséghez képest, vagy akár a probléma komplexitásához, a dimenziók számához képest nagy. És hogy nem lehet-e az, hogy ez elégtelen mintavétel valójában. A rövid válasz pedig az, hogy mármint amellett, hogy persze nem tudom, hiszen részleteket nem tudok, a cikk ez ilyesmiről nem szól, úgyhogy nyilván a korrekt válasz az, hogy nem tudom, hogy ebbe az esetben hogy jártak el, de a picivel fantáziadúsabb válasz az, hogy attól függ, hogy milyen célt akartak elérni a kutatók. Ugyanis, ha az volt a cél, hogy konkrétan megmondja a rendszer, hogy na akkor XY-nak mit kell beszednie, vagy milyen eljárásokon kell átesnie, ahhoz valószínűleg kevés ez a mintaelemszám. Nem biztos egyébként, de valószínűleg kevés. Viszont ha az volt a cél, hogy olyan kombinációkat találjanak meg, amit utána a hagyományos kettős fakpróbás, klasszikus orvoskutatási eszközökkel és módszerekkel majd leellenőriznek, és megtalálnak helyes új terápiás eljárásokat, ahelyett, hogy az összes elképzelhető hipotézisre borzasztóan drága kutatásokat indítanának, arra nagyon jó megoldás, ráadásul az olyan összefüggések is kijöhetnek, amire a szakemberek hipotézis ötletelései esetén mondjuk nem fordul elő. Úgyhogy ha ügyesen és okosan használva, nagyon jó eredményeket lehet valószínűleg elérni ezzel a témakörrel. A másik ilyen példa, ami hallgatótól érkezett be, Igazság szerint, mert ketten is az elmúlt hetekben, nem tudom, ez néha ilyen hullámokban vannak ilyen dolgok, megkerestek azzal, hogy nem lehetne a gépi tanulást arra felhasználni, hogy ilyen régi kézzel írott kódexeket, vagy anyakönyvi kivonatokat, tehát most ne úgy képzeljétek a régit, hogy 20 éves, hanem mondjuk 200, vagy 300, vagy 500 éves. Szóval, hogy ilyeneket nem lehetne feldolgozni gépi tanulással, mert hogy rengeteg írott anyagunk van, mindenféle levéltárakban, vagy akár múzeumokban, amit jelenleg hát úgy tudnak feldolgozni akár hobbiból, akár szakmából adódónak kutatók, hogy hát fizikailag elolvassák őket, kijegyzetelik, végigolvasnak több száz oldalt, és vagy benne volt, amit keresnek, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy ez így elég időrabló, és hogy lehetne erre valami megoldást találni. És el is kezdtünk így e-mailben beszélgetni az egyik hallgatómmal, hogy ez hogyan és miként lehetne megoldani. Picit gondolkodtam rajta, csak úgy azért érdekessége miatt leveleztünk, és visszaírt rám, hogy van egy READ nevű, ez a Recognition and Enrichment of Archival Documents nevű Európai Uniós finanszírozású projekt, amint ha minden igaz, akkor egy osztrák egyetem, illetve két osztrák egyetem csinál, és azt hiszem, hogy a Salzburgi Egyetem így a vezető, a témavezető. Úgyhogy a link az ott van a show notes-ban, kattintsátok meg, hát annyival vannak előrébb ebbe a dologban, mint én, aki elképzeltem, hogy ők, akik megcsinálták. Tehát, hogy konkrétan most egy olyan projektet csinálnak, aminek az a célja, hogy középkori, ókori görög és modern angolra való fordítását képesek legyenek megcsinálni, mindezt kézírásból. Ott tart most a projekt, hogy szükségük van tanító adatbázisra, amikor ezzel gondolkodtam én is, az, nekem is az volt az első, ami így felmerült, hogy hát ez tök jó, de honnét szerzünk adatbázist. Na hát részben ők is itt vannak, nyilván ők indultak valamivel, meg beletették a munkát, de most ott tart a projekt, hogy kérik az embereket, így mindenkit, benneteket hallgatók, hogy akinek ilyen anyaga van, és van belőle fordított, az töltse fel nekik tanító adatbázisnak, cserébe természetesen megkapja a lehetőséget, hogy használja az így elkészült eredményt. Ez most egy ilyen egyetemi kutatási szinten van, nem tudom, hogy mennyire működik jól, megmondom őszintén, még nem próbáltam ki. Úgy látom, hogy egyelőre még ilyen crowdsourcing jelleggel az adatok begyűjtésén dolgoznak. Hogyha van egy kis időtök, érdekel benneteket a téma, ami konkrétan feljöttek eddig, az a családfakutatáshoz kapcsolódó ilyen régi kódexek, meg ilyen anyakönyvi kivonatok. A másik téma, ami feljött, az meg a középkori kardvívással kapcsolatban elérhető régi leírások, meg kódexek. Ezek jöttek fel, két ilyen emberrel találkoztam, akinek ez a hobbija, és ezzel foglalkozik. Ha van ilyen anyagotok, és van időtök, és akartok segíteni, és közreműködni, nem nekem, hanem az osztrák kutatóknak, akkor ide fel tudtok menni. Ez a read.transcribus.eu, de természetesen link a show notes-ba. Akkor nézzétek meg, hogy ez milyen, vagy hogyha nincs ilyen anyagotok, nem akarjátok feltölteni, csak érdekel benneteket ez a projekt, akkor is kattintsátok meg. Én arra kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre, hogy ti mit gondoltok erről a projektről, mik az esélyei, és mi mindenre lehetne használni. Ha van ilyen ötletetek, hogy mi mindenre lehetne használni, akkor kommentezzétek be a Facebook, az adáshoz tartozó Facebook poszthoz, vagy akár írjatok a Slack csatornámba is, mert engem tényleg nagyon érdekelne, hogy ki milyen ötlete van, és hogyha én lehet, hogy egy ilyen listát is összeállítanék be, a következő adásba beolvasnám, hogy ki mire használna egy ilyen régi kódex olvasó megoldást tulajdonképpen. A harmadik témánk az Indexnek a szerzője Tóth Balázs jegyzi, és a címe pedig, hogy 100 000 gyorsabb gyémánt processzoron dolgozik az AI. Tehát itt fontos a ragozásra figyelnünk, nem arról van szó, hogy az AI dolgozik valami gyors processzoron, tehát hogy fut, hanem hogy AI-t felhasználva próbálnak meg még gyorsabb processzort építeni. Picit annyiban szenzációhajhász a cikk címe, hogy valójában marhára nem építenek processzort. A kutatás az most ott tart, hogy megpróbálnak olyan anyagtudományi összefüggéseket találni, amik akár majd processzorok építését is lehetővé teszik. Tehát tudom, ez így kevésbé volt kattintásvadász, de ez lett volna a helyes cím. Ez viszont nem von le abból az értékből, magából a témából, ez is egy jó példa, ezt azért választottam még a másik kettő mellé, mert ez is megmutatja, hogy például itt az ipari felhasználásban, vagy itt az anyagtudomány terén az AI milyen gyakorlati dologra használják fel. Tehát, hogy megint nem arról van szó, hogy az AI azért van, hogy hát legyen, meg örüljünk neki, meg így demozzunk, hogy milyen ügyes, hanem konkrét problémáknak a megoldására. Itt ilyen esetben az MIT-nak a kutatói dolgoznak ezen a kérdésen, és azt vizsgálják, hogy ilyen kristályos anyagok félvezető tulajdonságai hogy reagálnak mechanikus feszültség hatására. És arra jöttek rá, hogy nagyon pici mechanikus feszültség hatására is nagyon átrendeződik ez a kristályos szerkezet, és megváltozik a félvezető képesség. Na és ugye, hát ebből kell pár ugrásra eljutni oda, de ez még a kutatók szerint sem néhány évben elképzelhető dolog, tehát most nem kell erre gondolni, de hogyha a félvezetőgyártást forradalmasítani tudja, akkor értelemszerűen processzorgyártáshoz is hozzájárulhat. Ez olyan nagyon-nagyon finom, pici, apró feszültségeket, eredményeket kell hozzátenni ahhoz, hogy ez a kristály szerkezet megváltozzon. Ezért hát azt állítják a kutatók, hogy akár 100 000-szer gyorsabb az a jelenlegi szilíciumon alapuló technikánkhoz képest, akár 100 000-szer gyorsabb, nagyobb teljesítményű processzorokat is képesek lennénk ezzel a technológiával előállítani. Hol jön be az AI ebbe a történetbe? Talán sejtitek, hogy a kristály szerkezet, mint olyan, az borzasztó sok elemből áll, borzasztó sok bonyolult fizikai függvény együtthatás történik egy ilyen feszültség alá helyezés során. Nem mindegy, hogy nyomó vagy húzó feszültségről van szó, hogy milyen irányból és mekkora erővel feszítik az anyagot, és ezért hát a cikk így írja, hogy a lehetőségek száma szinte végtelen, tehát hogy borzasztó komplexitású dolog, nagyon-nagyon bonyolult végig számolni mindennek a permutációját, és természetesen itt jön képbe az AI, mint ahogy a szaporói orvostudományi egyetem példájánál is, tehát ezt a nagyon nagy mennyiségű adatban vagy ból főzni valami okosat, és azt kioptimalizálni. Erre sokkal alkalmasabb a gépi tanulás, mintha mi megpróbálnánk végtelen mennyiségű programozóval ezeket az összefüggéseket lefejleszteni, és akkor írni egy olyan szoftvert, ami kiszámolja. Szerintem nagyon érdekes, hogy most már az alapkutatásoktól kezdve mindenféle nagyon gyakorlatias, azt mondom, hogy a diabétesz kezelése ilyen szempontból egy nagyon gyakorlatias terület, míg például ez az anyagtudomány, ami mondjuk lehet, hogy 30 vagy 50 év múlva válik majd mondjuk mikrocsippé, vagy valami hasonló technikává, az meg inkább alapkutatás, de hogy az élet minden területén, és az ipar és a gyakorlati megoldások minden területén most már előfordul az AI, mint nagy és komplex problémák optimális megoldására tökéletesen alkalmas valami. Természetesen ennek a cikknek a linkje is a show notes-ban lesz, meg tudjátok kattintani. Továbbra is tök jó dolog, hogy most már ennyire sok magyar nyelvű cikk is van a témában. Igyekszem mindig ilyet is hozni nektek. Ugye most gyakorlatilag háromból ugye kettő is magyar nyelvű. Remélem, hogy örültök ennek, meg ezek is tetszenek. Én örülök, hogy a magyar sajtóban is most már van azért a gépi tanulásnak valamennyi helye, valamennyi figyelem ráhárul. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!